világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Trump elnökről naponta lehet műsort csinálni, a legutóbbi hírek szerint ugyanis a arcképe rákerül az amerikai útlevelekre, nem mindegyikre, hanem számozottakra, de hát a dolog meglehetősen példátlan. Sokan fel is hördültek erre, a Fehérház kiposztolt egy olyan jelentés, egy olyan fotó valamivel valami bérleten szerepelt Obama elnök képe, tehát hogy ez nem példa nélkül, és különben is így kell megünnepelni az Egyesült Államok 250. életévét. Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese van velünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm hallgatókat!
De igazából, hogy Esterházy Pétert idézzek, bár Írország partjai mellett vihardult, de most nem erről akarunk beszélni, hanem Amerika kapcsán arról, hogy ugye a zuhanó népszerűségű elnök köt, és a pártját fenyegeti az a veszély, az őszi választásokon akár a szenátust is, és a képviselőházat is elveszíthetik, de nem tudjuk, hogy a demokraták milyen állapotban vannak. Sok jó hír nem érkezik róluk, az egyetlen nagyon találó mondat talán, ha igaz, az az volt, hogy a demokraták nyerni fognak, bár nem érdemlik meg. Mit gondolsz erről?
Nagyon fura a helyzet. A felmérések szerint a republikánus pártban nagyon nem bíznak az emberek, annál kevésbé már csak a demokrata pártban bíznak az emberek, de amikor az a kérdés, hogy kire fognak szavazni, akkor a demokrata párt jön ki jobban ebből az összevetésből, ami egy, hát egy két pártrendszer van, és Donald Trump annyira népszerűtlen, és annyira szívesen megszabadulna tőle az amerikaknak a többsége, hogy lázasan keresik, hogy mivel lehetne legalább valamennyire megfékezni az elnököt, hogy a maradék három évben, vagy két és fél évben ne hozzon az eddiginél is nagyobb károkat. És hát ugye nyilvánvaló, hogy ahogy a demokrata párti többség a képviselőházban, vagy esetleg a szenátusban is, az valamelyes korlátot jelentene. De hát csak valamelyes, egyébként ezt mindenkinek tudnia kell, hogy a képviselőházban az egyszerű többséggel ugyan el lehet indítani például egy impeachment eljárást, ugye az alkotmányos leváltási eljárást. Na de hát ahhoz a szenátusban kétharmados többség kellene, és az egyszerű többség is nagyon-nagyon necces, hogy meg lesz-e a demokrata pártnak. Ahhoz azt hiszem négy szenátusi helyet kellene nettó megfordítaniuk, összesen 35-ről fognak most szavazni, abból azt hiszem 22 most a republikánusok kezén van, tehát elméletileg több a republikánus hely, amiről szavazni fognak, mint a demokrata párti. De hogyha egyet veszítenek el a demokraták a sajátjaiból, akkor is négyet át kéne billenteni, az nagyon nagy feladat. És ugye azt is érdemes elmesélni, hogy két teljesen különböző választásról van szó. A képviselőházban ugye egyéni választókörzetek vannak, a képviselői körzetek, azoknak a nagyon nagy része az eleve tudható, hogy demokrata vagy republikánus lesz, mert az elmúlt évtizedekben ezek a pártok, ezek nagyon kitartó munkával addig rajzolgatták a választókörzeteket, amíg aztán tutira mehetnek, és körülbelül ugye a 30-35 hely van csak a 435-ben.
Kvázi volt egy ilyen összejátszás, hogy akkor te is járjál jól, meg mi is.
Nem, ezek külön-külön intéztek. Ahol demokrata többség volt az egyes államokban, ott addig módosították a törvényeket, amíg kialakult ez a számukra kedvező helyzet, és a republikánus államokban pedig fordítva. Talán a republikánusok egy kicsit radikálisabbak ebben, illetve ugye azt érdemes még megjegyezni, hogy 10 évente van, a kerek évtizedekben van népességszámlálás, összeírás, és ennek az eredményeit kötelező figyelembe venni a választókörzetek kialakításánál, hogy nagyjából egyforma létszámú körzetek alakuljanak ki. De Donald Trump, amikor ránézett 2025-ben a választási esélyekre, a 2026-os választási esélyekre, akkor rájött, hogy itt baj van. Úgyhogy azt mondta, hogy most kivételesen 5 év után is át kéne rajzolni a körzeteket, és elkezdte Texas és ha igaz, akkor az utolsó most Florida lesz, ahol a republikánusok úgy rajzolják át, bocsánat, Georgia volt az első, és Texas volt a második, és na mindegy, egy szó mint száz, úgy nézett ki, hogy a republikánusok a saját javukra tudnak mondjuk 10-15 helyet szervezni, így ilyen bebiztosítani. Na de hát a demokratákat sem ejtették a fejükre, úgyhogy Kaliforniában és néhány más államban meg ők kezdtek el szervezkedni, és ők változtatták meg a körzeteket, úgyhogy most úgy néz ki, hogy vagy egyelően jönnek ki ebből az adókapokból, vagy még a demokraták kicsit jobban is fognak járni a végére. De, szóval a marad egy olyan 30, cirka mondjuk egy olyan 30-35 képviselői hely, ami igazán kérdéses, hogy vagy ide, vagy oda. Ugye most a képviselőházban, ha jól emlékszem, 218-212 a republikánusok javára, tehát összesen 6 helyjel vannak beljebb. Hogyha abból 4-5-öt átfordítanak a demokraták, akkor már többségbe kerülnek. De mondjuk úgy néz ki, hogy ott egy viszonylag kényelmes demokratapárti többség fog kialakulni. A szenátusi választások másmilyenek. Ott ugye mindig az egész állam választ, egy-egy állam választ. Ott ez a gerrymandering, tehát a választási körzetek átrajzolása nem játszik semmilyen szerepet. Ott viszont az a helyzet, hogy a hivatalban lévő szenátorok azok általában óriási előnnyel indulnak. Tehát az esetek döntő többségében őket újra választják. A nevüket jobban ismerik, sokkal több lehetőségük van szerepelni, és több pénzt tudnak fölhajtani a kampányra. Szóval egy csomó ilyen objektív oka van ennek. De lényeg az, hogy most a demokratapártnak óriási teljesítményre lenne szüksége, hogy a szenátust is átbillentse. Na de hát 51 szavazattal a szenátusban nem olyan sok mindent lehet elérni a 100 tagú szenátusban. Ott ugye meg lehet akadályozni mondjuk olyan dolgokat, hogy az elnök újabb alkotmánybírókat, vagy legfelsőbb bírósági bírókat nevezzen ki, vagy jelöljön. Egy csomó mindent meg lehet ilyen kinevezéseket akadályozni, de az események folyására nagyon korlátozott a törvényhozásnak a befolyása, mert Donald Trump úgy alakította át, vagy módosította az amerikai erőviszonyokat, a belső erőviszonyokat, hogy a végrehajtó hatalom az ő kormányzatát, és ő az elnök személyesen, az ő szava perdöntő egy csomó esetben.
Érdekes, mert korábban azt lehetett olvasni, hogy a szenátus alkalmas lehet arra, hogy a Donald Trump-féle szankciós politikát, ez a világkereskedelem, ugye meg a Európa ellen folyó különféle eljárások, hogy ezeket leállítsa, vagy éppen törvénytelennek nevezze?
Hát ez inkább a képviselőház, amelyiknél ugye elméletileg a kasszakulcs van. És az összes költségvetéssel kapcsolatos döntés az a képviselőházra tartozik.
Tehát nem a szenátus.
Nem a szenátusra. De igen, a tarifák már most is annyira, a vámtarifák most is annyira népszerűtlenek, hogy ehhez végül is nem kellenek a választások. Ezt már most is a képviselőház a saját hatáskörébe vonhatja. Eddig ezt a demokraták többször javasolták, a republikánusok ellenálltak, de hát... Ugye ide novemberben választások lesznek, és azért a republikánus képviselők is tudják, hogy ha a gazdasági helyzet tovább romlik, vagy legalábbis nem javul, hogyha a benzinára marad annyi, amennyi most, galonként több mint $4, akkor hát nekik nagyon nehéz dolguk lesz otthon a választókörzetekben. De még egyszer mondom, ez végülis nem minden választókörzetre érvényes, csak mondjuk egy olyan 30-35-re. De akik onnét most republikánusok, azok lehet, hogy a végén bele fognak menni egy ilyen szavazásba, vagy egy ilyen korlátozásba. Egyébként a legfelsőbb bíróság is már bizonyos értelemben döntött ebben az ügyben, és Trump ellen döntött, tehát bár van egy 6-3 arányú republikánus vagy konzervatív többség a legfelsőbb bíróságban, és mégis a vámtarifák ügyében kimondták, hogy Donald Trumpnak nem volt joga önkényesen előhúzni egy listát arról, hogy kinek mennyi vámot kell majd fizetni ezentúl. Úgyhogy ez a része, ez lehet, hogy megnehezedik, de mondjuk Trump leváltása, vagy a katonai kalandok kérdése, az arra nem lesz döntő befolyással az őszi választás.
Az amerikai alkotmány nem rendelkezik erről, mert tudom, beszélgettem egy szakértővel arról, hogy minden amerikai elnök megpróbálta maga szürke zónáját kiettolni, tehát gyakorlatilag minél több hatalmi jogosítványt magához venni. De úgy tudom, hogy a háborúk elindítása, ha a harci cselekmények meghaladnak egy bizonyos periódust, akkor az a képviselőház kezébe kerül.
Igen, hát az Egyesült Államok, ez érdekes történelmi tény, az Egyesült Államok utoljára Magyarországnak üzent hivatalosan hadat. Hát Magyarországnak, Romániának és Bulgáriának 1942-ben. Tehát ebből a szempontból benne vagyunk a történelemkönyvekben. Aztán amikor 1955-től 64-ig tartotta, vagy folyt a vietnámi háború, és 64-ben jött rá a kongresszus, hogy itt valami gond van, akkor szólt az elnök, az akkori elnök, azt hiszem, ez Johnson elnök, hogy hát itt folyik egy háború. Addig nem is szóltak a kongresszusnak, és akkor elfogadtak, azt hiszem 73-tól fogadtak el egy törvényt, hogy na jó, hát ebből elég volt, ezt így nem lehet csinálni. Az elnök azért egy személyben mégse döntsön évtizedekig tartó katonai konfliktusokról, úgyhogy adtak egy 60 napos szabad kezet katonai műveletek elrendelésére. Hát ugye ez kell védelmi célokból, vagy hogyha az Egyesült Államok sorsdöntő érdekei, vagy kulcsfontosságú érdekei forrónak kockán. De 60 nap után, hogyha folytatódik ez a konfliktus, akkor el kell menni a kongresszushoz, és meg kell szavaztatni mind a két házat egyébként, nem csak az alsóházat, a felsőházat is. De hát erre még nem volt példa. És egyébként ugye most pénteken jár le 60 nap, és most sem lesz róla szavazás. Ugyan többször is próbálkozott a Demokrata Párt azzal, hogy ezt tűzzék napirendre, de hát a republikánusoknak ez nem érdekük, úgyhogy megint nem lesz szavazás. Elméletileg a másik jogszerinti megoldás az lenne, hogyha abba hagynák a katonai műveleteket. Na ez se lesz szerintem, ez nyilván volt. Ez a kettő nem lesz. Az összes többi az nem jogszerű megoldás, de ugye, mint az előbb mondtam, végül is 1942 óta rengeteg katonai konfliktusban vett részt az Egyesült Államok, némelyikben hosszú évekig, ugye Afganisztán, Irak, egy csomó minden volt, és akkor sem volt semmilyen felhatalmazás, hanem mindig találtak valami a jogi formulát, hogy ez voltak éppen egy korábbi képviselőházi homályosan megfogalmazott képviselőházi határozat szövege szerint végül is jogosnak tekinthető. És miután az elnök főleg a legutóbbi, legfelsőbb bírósági határozatok fényében az elnök hát már olyan, mint a római pápa. Tehát nem tévedhet, nem vonható semmiért felelősségre, azt sem, amit akar. Ezért aztán ez semmi más lehetőség nincs arra, hogy leváltsák, mint az vagy hogy befolyásolják a döntését, mint az impeachment, amire ugye az előbb mondtam, hogy matematikailag zéró esély van. Úgyhogy ez az a háború, mármint az iráni háború, ez simán folytatódhat péntek után is, azon együtt, hogy nem lesz jogszerű, de hát ugye sokak szerint eddig sem volt jogszerű, tehát...
Trump népszerűségének a visszaesésében mi a meghatározó szerinted ez a háború, aminek nem látszik a vége, inkább egy ilyen jó nagy csapda rajzolódik ki az ember szeme előtt, amiben Amerikának sikerült belesétálnia, vagy a tarifák okozta a problémák, vagy pedig az a durvaság, amivel katonai feladattal megbízott emberek szabadultak rá különféle amerikai városokra, hogy összefogdossák az illegálisan bejövő migránsokat, vagy pedig szégyellik ezt az elnököt valamiképpen már, mert hát ez is jogos lenne.
Hát ezekben az amerikai tesztekben szokott lenni olyan megoldás, hogy all of the above. Tehát az összes, ami elhangzott, ami fölmerült. Nyilván ez mind belejátszik. Legkevésbé talán a migrációs politikának a túlzott erőszakos volt, mert az a republikánus választók nagy többségének most is rezenéstelenül tetszik. De a benzinára óriási jelentőségű, ami ugye a Hormuzi szoros lezárása miatt megugrott Amerikában. Nem olyan túl régen, mondjuk két hónappal ezelőtt kaptam egy fényképet, valaki küldte nekem büszkén, hogy már $2 alá esett a gallon benzin, az egy 3,8 liter mondjuk durván kerekítve benzin, és a dollár az most mennyi 310 forint körül van, tehát mondjuk, hogyha 3,8 van, akkor $1 egy liter, az csak 310 forint, hát végül is nekünk az hogy mondjam, szeretnénk mi olyan benzinárakat, de Egyébként most több, tehát most $4 fölött van, tehát mondjuk 1-10 körül lehet, tehát mondjuk 320-330 forint mondjuk egy liter benzin Amerikában. Már legalábbis átlagosan, mert ugye óriási különbségek vannak államok között, de ezt most megint csak én nem érdemes ezt filtatni. De a dolog lényeg az, hogy az amerikaiak sokkal többet autóznak, mint mi itt Európában, sokkal jobban rá vannak utalva. A nagyvárosokat, nagyon nagyvárosokat leszámítva nincs tömegközlekedés, nagyon sok helyen nincs vonatközlekedés sem egyébként, tehát nem úgy van, mint Európában, hogy keresztül kasul, hogy el lehet menni Vácra is, meg Szombathelyre is vonattal. Amerikában ez nem ilyen egyszerű. Tehát az amerikaiak autóznak a munkahelyükre, a gyerekek autóznak az iskolájukba,
Hát tényleg minden amerikai filmben, amiben gyerekek játszanak, van egy jelenet, amikor a szülők viszik őket kocsival reggel.
Hát igen, és alig várják, hogy a gyereknek végre legyen jogosítványa, mert akkor, és ez viszonylag korán bekövetkezik, de már 15 éves korukban lehet jogosítványunk körülbelül, meg államonként változik, de mondjuk. Egész addig az ember azt várja, hogy alig várja, hogy gyerek végre jogosítványt kapjon, és végre ne kelljen mindenhova cipelni, majd abban a pillanatban elkezdesz idegeskedni, hogy úristen, a gyerek elvitte a kocsit, csak egybe jöjjenek haza. Na minden, erről tudnék mesélni. De a lényeg az, hogy egy családnak nem egy vagy két autója van, hanem ahány jogosítványa rendelkező tagja van a családnak, általában annyi autó van, mert ugye szerte szét járkálnak. Tehát egy családnál három autó, az nem úgy van, mint nálunk, hogyha valakinek három vagy négy autója van, az borzasztó gazdagnak számít, és ilyen luxus dolgokra kell gondolni. Nem, ezek lehetnek ócska csotrogányok is. A dolog lényeg az, hogy rengeteg benzinre van szükségük. Hetente, de lehet, hogy hetente kétszer megtankolják az autókat, tehát nagyon nem mindegy, hogy $30 hagynak a benzinkútnál, vagy 60-at egy-egy alkalommal. Ez óriási jelentőségű. Nem beszélve arról, hogy a szállítás, az áruszállításnak is a döntő többsége közutakon, kamionokon, ez megint csak a filmekből jól látható, zajlik. Tehát mindennek az árát sokkal közvetlenebb befolyásolja, mint itt nálunk Európában. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Az élelmiszer árak is nagyon fontosak, de még egyszer mondom, a benzinről mindenki tudja, az összes benzinkútnál ki van írva nagybetűk, hogy mennyibe kerül a benzin. Csak elsuhansz mellette, és látod, hogy úristen, már megint fölment 10 centtel. Ez nagyon rosszul hat nem csak a liberálisokra, de a konzervatívokra is. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az amerikaiaknak a nagyobb része tartja rossznak a gazdaságot most, mint Biden elnöksége alatt, holott ugye Bident elméletileg azért buktatták meg, vagy azért nem volt esélye már másodszor indulni az elnökválasztáson, mert hogy rossz helyzetben volt a gazdaság. Most még rosszabb helyzetben van a gazdaság. Ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. És a háború az ugye nem az a 13 amerikai, azt hiszem annyian vannak, akik eddig meghaltak, nem az a perdöntőjés, és nem csak az a körülbelül 450 sebesült. Arról egyébként az amerikai sajtó nem is nagyon ír, hogy milyen óriási számban sebesültek meg amerikai katonák. Hanem az, hogy nem ezt ígérte Trump, hanem ugye, hogy a Közel-Keleten nem lesz több háború. Erre hogy robbant ki háborút? A Közel-Keleten. És pontosan lehet tudni egyébként, hogy Iránnal hát rossz lóra tettek, mert Irán nagy, erős, tehát a fejlettségéhez mérten egy nagyon erős hadsereggel és fegyveres erőkkel rendelkezik, és ugye volt egy esély arra, hogy az irániak megbuktassák a saját rendszerüket, mert nem tetszett nekik nagyon ez a városi lakóknak nem tetszett ez a mollák által vezérelt ilyen iszlám vallási köztársaság, na de most mindenki fölzárkózik, vagy a városokban is, ugye a bombázások nem segítenek abban, hogy a lakosság szembe forduljon a saját kormányával. Úgyhogy ez az amerikaiak is értik, hogy itt ez egy nagyon hát furcsa szituáció, amikor az izraeli érdekek domináltak, jobban domináltak, mint az amerikaiak. Ugye most kettős megoldás látszik, vagy kétfajta megoldás látszik. Egyrészt ha igazak a pletykák, akkor a Trump elkezdte kérdezgetni a CIA-tól, hogy hogyan reagál majd Irán, vagy hogyan reagálna Irán arra, hogyha bejelentenék, hogy nagyon megnyertük háborút, és kivonjuk a csapatokat a térségből. Ez az egyik verzió. A másik verzió az, hogy tartósan föl kell készülni, be kell rendezkedni arra, hogy tartósan csapatokat állomásoztatunk az öböl térségében, és lezárva tartjuk az iráni kikötőket. Vajon győzelem-e, hogyha megnyílik a Hormuzi szoros, amelyik nem volt lezárva a háború előtt. Ugye, tehát egy olyan helyzetet állít elő, amihez nem kellett volna semmit csinálni, nem kellett volna egy embert sem megölni, egy embert sem feláldozni, nem kellett volna dollármilliárdokat beleölni ebbe a dologba. De hát Szemátmás Trump sem döntött el, hogy mit csináljon, de pont a 2026 novemberi, az idén novemberi választások miatt valamit sürgősen csinálnia kell, mert ami eddig zajlik, az anyagi és imás szempontból is, vagy hogy mondjam, politikai szempontból is katasztrofális a republikánus pártra nézve. És ugyan Donald Trumpnak szinte mindegy, mert ő már nem lesz rajta a választó cédulán, ő nem indulhat, majd 28-ban a következő elnök választáson, de hogyha a képviselőház is, meg a szenátus is átbillen, ugye az azzal jár, hogy rengeteg vizsgálóbizottság fog alakulni, folyton megpróbálnak keresztbe tenni neki, és akkor az utolsó két évben védekezésre kényszerül, miközben ugye az első két évben folyamatosan támadásban van.
Igazából én nem hiszem, hogy ki tud vonulni, illetve azt gondolom, hogy Irán mikor megértette, vagy rájött arra, hogy micsoda óriási adó van az ő kezében, nem fog olyan feltételekbe belemenni, amiben ő nem érezheti magát győztesnek. Itt nem is arról van szó, hogy az amerikaiak győzhetnek-e, mert világos, hogy nem. Az a lényeg, hogy Irán érezze azt, hogy győzhetnek, különben nem változik semmi.
Hát igen, a hallgatók nem látták, de én lelkesen bólogattam, ahogy ezt mondtad. Én is így gondolom. Tehát ugye Donald Trump kijelentheti, hogy győzött, de hogyha az irániak ezt nem veszik tudomásul, akkor a dolgot nem lehet abba hagyni. És ugye az irániak is vérszemet kaptak, most már szeretnének minden átmenő hajótól díjat szedni a Hormuzi szorosnál, holott az a nemzetközi tengerjog szerint nem illeti meg őket. Tehát ez mindenképpen egy újdonság, és hogyha Donald Trump úgy hagyja be ezt a háborút, hogy az irániak ezentúl minden hajótól sarcot kérhetnek, akkor végül is egy fontos gazdasági vereséget szenvedett a háborúban. Na de hát a másik fele pedig elég reménytelen, hogy lebombázták az irániak első számú vezetői garnitúráját, gyakorlatilag kivétel nélkül megölt őket, és Donald Trump büszkén mondta, hogy hát rezsimváltás történt Iránban, miközben nem rezsimváltás történt, hanem a régi rezsim megerősítette magát, és sokkal radikálisabb álláspontot foglal egy csomó kérdésben, mint az előző, hogyha ez egyáltalán lehetséges. És akkor még egy szó nem esett a nukleáris programról, amiről ugye hát nagyon nehéz bármit konkrétan mondani, mert az irániak kezdettől fogva azt mondták, hogy ez egy békés program, ugyanakkor sokkal magasabb szintre dúsították az uránt, mint amire a békés programhoz kellett volna nekik, tehát nem lehet, tehát tetteik nem fedik a szavaikat, na de hát az amerikaiak meg azt mondták már tavaly, hogy lebombáztak mindent, és porrázúztak minden nukleáris létesítményt, és akkor most kiderül lassan a Trump szavaiból derül ki, hogy hát ez nem teljesen volt így, és valahol van több száz kiló dúsított urán még
állítólag 400 kiló.
Igen, a lebombázott alagutakban, a hegyek gyomrában telepített laboratórium, vagy hát ipari üzemekben, amire azt mondta Trump, hogy ő megállapodott az irániakkal, hogy ezt közösen ki fogják onnét ásni, mire az irániak mondták, hogy abszolút nem állapodtak meg semmiről, olyannyira nem állapodtak meg, hogy arról sincs megállapodás, hogy folynak egyáltalán tárgyalások. Egy nagyon faramúci helyzet, ugye a Trump mindig azt mondja, hogy egy karnyújtásra vagyunk a tárgyalásos megállapodásra, az irányok mondják, hogy nem, és ugye most is lett volna múlt hétvégén Pakisztánban egy tárgyalási forduló, amire végül is már nem is utazott el J.D. Vance és Jared Kushner, mert Trump alelnöke és veje. Már el se utaztak, mert az irániak közölték, hogy ők ebben nem érdekeltek ebben a tárgyalásban. Szóval nagyon, nagyon fura a helyzet, és az irániak, ahogy mondod, rájöttek a saját befolyás, saját erejükre. Nem is gondolták volna, hogy ilyen geopolitikai galibát tudnak okozni, hát nem is geopolitikai, hanem világgazdasági galibát tudnak okozni, és ugye rájöttek, hogy Trump kutyaszorítóban van.
Igazából, amikor Trump költéseit hallgatja az ember, amik nagyon rosszul szoktak öregedni, tehát mondjuk már 5-10 perc múlva világossá válik mindenki előtt, hogy ez nem lehet igaz, amit állít. Meg a aranymániája, meg a bálterem, meg a diadalív, amit igazából a saját dicsőségére akarod felállítani a 250. évforduló, meg hát a többi, az, hogy a Kennedy Centerben elére írta a saját nevét Kennedy elé, ami hát önmagában is, na mindegy. Szóval csak ezt azért említem, mert a felsorolásban volt egy olyan, hogy ez az elnök, ez nagyon, nagyon sok amerikainak szégyen. Az első ciklusból emlékszem egy jó keleti parti, tehát mondjuk New York-i tanárember írt rá a Trumpra, hogy uram, könyörgök, tisztelje a hivatalát. De mégiscsak ön az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Na most ez így nem látszik, hogy ő tisztelné, de az amerikai megítélésében ez mennyire játszik szerepet?
Az amerikaiakat úgy tanítják kicsin gyerekkoruktól fogva tényleg, hogy az alkotmány, az alapító atyák szándékai és az alkotmány, a függetlenségi nyilatkozat, minden egyes szava a szentírás. Az ugyanúgy hozzátartozik az ő oktatásukhoz, mint a Biblia mondjuk, vagy bármi más. És valóban az, hogy Trump mindenkinél előrébb helyezi saját magát, és folyton előtérbe tolja a saját személyét, a saját nevét. Ez valóban megütközést kelt. Most például kirúgták leváltották a haditengerészeti, hát miniszternek hívják, de mondjuk inkább államtitkár, mert a védelmi miniszter alá van rendelve. Kirúgták a háború közepén, mert ő felelne a haditengerészet fejlesztési programjáért, és Trumpék kitalálták, hogy egy aranyflottát kell 2028-ig, tehát nagyon rövid idő alatt fölállítani. Ez is aranyból van természetesen, mint a...
A flotta aranyból?
Hát ez a neve, hogy aranyflotta. És ezeket Trump osztályú rombolókkal kell ellátni ezt az aranyflottát.
A rombolók pedig kívülről egy Trump arcot kell, hogy mutassanak.
Szóval minden Trump. Igen. És amit mondtál, ugye az útlevélnek, hogy a belső borítójára egy ilyen nagy Trump arcot nyomtatnak most az is a 250. évforduló miatt, és $1 adnak ki Trump arcképével, már mint hogy érmét. Szóval egy csomó őrület van, amire az ember azt gondolta, hogy hát ez nem létezik. Ja, hogy Trump fogja aláírni az új dollár bankjegyeket, ugye, amit korábban a pénzügyminiszter, illetve a Fed elnöke írt alá, most az elnök fogja a saját maga. Na, szóval egy csomó ilyen van. Nyilván ezek ilyen személyes hiúsági kérdések. Eddig egyetlen egy elnök sem volt ennyire hiú. Ez pedig ugye, aki megpályáz az Amerikai Egyesült Államok elnöki posztját bármelyik korban, vagy bármelyik párt részéről, azoknak ugye hát alap tulajdonságuk az, hogy hiú embereknek kell lenniük. Na de hát ilyen még nem volt.
Térjünk vissza a demokratákhoz. Tulajdonképpen a belülről hogyan néz neki, mert amerikai szempontból ugye ez egy párt, ugye ez mint a több párt lenne benne, például mondom még egyszer, csak amerikai szempontból egy ilyen szélsőbalosnak tekinthető vonulat, amelyik nagyon sok olyan kérdés és követelés tűzzászlóra, amelyek Európában már normálisak is régóta léteznek, ilyen különböző szociális kérdések, stb. De Amerikában nem. És ugye abból, amit Obama szociális ügyekben hozott, hát abból Trump nagyon sok mindent visszavett, tehát ebben lenne terepe a demokratáknak. Mit csinálnak igazából belül?
Hát ugye most azért mi magyarok is látjuk, hogy milyen az, amikor egy párt óriási spektrumot ölel föl, mondjuk a Magyarországon a Tisza párt, ugye, ahol a korábbi liberálisoktól, baloldaliaktól kezdve a korábbi fideszesekig mindenki összefogott egy közös célet. Na ilyen a demokrata párt, de egyébként ilyen a republikánus párt is Amerikában. Miután csak két párt van, két nagy párt van, ezért aztán óriási a szórás. Ráadásul a demokraták nagyon érzékeny vereséget szenvedtek 2024-ben. Ugye 4 évig Joe Biden volt az elnök, aki már nem tudott elindulni az egészségi állapota miatt, a saját pártja végül is megmondta tőle a bizalmat, és utána Kamala Harrisnek már nem volt ideje arra, hogy rendes kampányt folytasson, és vereséget szenvedtek, és visszajött Donald Trump. Hát azért ez egy fegyelmezett, jól struktúrált, ideológiai összetartó pártot is megviselt volna ez az esemény sor. Hát még egy olyan eleve széthulló és ilyen egymással is vitatkozó pártot, mint a Demokrata Párt. Valóban van egy nagyon erős, és az utóbbi időben a Trump hatás miatt a korábbinál is erősebb bal szárnya, vagy hát mondhatjuk szélső balnak, de ez nem szélső bal egyébként. Ezek mondjuk igazi európai szociáldemokraták, hogyha úgy vesszük. Ugye Zoran Mamdani, a New Yorki polgármester, akit most nem olyan régen megválasztottak, ő egy ilyen tipikus példája, de ő nem lehet elnökjelölt, mert ő nem amerikai születésű. De mondjuk Alexandria Ocasio-Cortez, vagy az idősebb korosztályból Bernie Sanders, ezek nagyon...
Ő nem túl öreg már?
De mondjuk ő ehhez a szárnyhoz, ennek a szárnynak a vezér alakja volt az elmúlt 15 évben. Tehát ezek nagyon határozott programmal, jóléti programmal operálnak, de hát majd, hogyha egy pillanatra majd a gazdaságra rátérünk, akkor azért majd mondok egy-két dolgot, ami miatt ez hát legalábbis kérdéses, hogy mennyire realisztikus. És hát van egy közép vonulata a Demokrata Pártnak, mondjuk a Joe Biden féle irányvonal, aki ilyen középutas, vagy egy kicsit jobbra a centrumtól, és vannak egészen konzervatív demokraták is. De az, hogy közülük ki lesz mondjuk az elnök jelölt, az csak azon múlik, mint egyébként 2020-ban is, amikor a Biden lett az elnök jelölt, hogy kiben látják az esélyt annak, hogy a párt meg tudja verni a republikánus elnök jelöltet, akiről még szintén nem tudjuk, hogy ki lesz. De 2020-ban, ha jól emlékszem, az 27 demokrata párti elnök jelölt indult az előválasztáson. Volt köztük férfi, nő, fekete, fehér, öreg, fiatal, heteroszexuális, homoszexuális, mit mondjak, radikális, konzervatív, és ebből jött ki az idős Joe Biden, aki be tudta csatornázni a fekete szavazatokat, a Demokrata Párt hagyományos fekete bázisa mögé állt, és akkor elhitették a többiekkel, hogy itt van esély, és valóban ő megverte Donald Trumpot 2020-ban. Hogy ez most hogy fog alakulni, ezt nagyon nehéz megmondani. Mielőtt jöttem volna, megnéztem, azt hiszem 36 név van most a kalapban. Ugye ezek még nem hivatalos elnök jelöltek, tehát még nagyon kevesen mondták, hogy ők szeretnének elnökök lenni, de akik ott vannak úgy a tűz körül, és a mozgásukból az következik, hogy nem áll tőlük távol ez a lehetőség. Vannak köztük hát kormányzók, például a most éppen leköszönőben lévő kaliforniai kormányzó Gavin Newsom, akinek hát óriási tekintélye van a pártban, és valóban esélyes lehet, na de hát kaliforniai elnök, azt hiszem Ronald Reagan óta nem volt, úgyhogy az is egy külön történet, hogy honnét kell elnökjelöltet választani ahhoz, hogy az amerikaknak a nagy többsége mögé tudjon állni. Egy csomó szenátor, más kormányzók, volt kormányzók, szenátorok, képviselők, úgyhogy nagyon sok mindenki van. Kamala Harris is mondta, hogy hát lehet még gondolkodik a dolgon. És hát ugye fölnőtt egy új generáció, akiket mi kevésbé ismerünk, de azért az amerikai liberális vagy baloldalon már van komoly teljesítményük, és vannak sikereik. Majd meglátjuk. A republikánusoknál meg hát végképp ugyanúgy nem lehet tudni, mert ugye J.D. Vance és Marco Rubio. Marco Rubio nyilvánvaló aspiránsok, de ott is van vagy két-három tucat egyéb név, és nem is csak politikusok, hanem Tucker Carlson, meg más ilyen média személyiségek, és az ifjabbik Donald Trump sem mondta még azt, hogy nem akar lenni. Úgyhogy ott is lehet még hírig. És tényleg attól függ, hogy a gazdasági helyzet milyen lesz, mert ha ez folytatódik, amit a Trump művel a gazdasággal, akkor a republikánusoknak 2028-ban is nagyon nehéz dolguk lenne.
Mondtad, hogy kitérsz a gazdaságra. Ezzel Igen. kapcsolatban egyébként olvastam egy elég érdekes véleményt, ami szerint az amerikai gazdaság is egyáltalán az amerikai működés lényege az, hogy a felső régióban óriási fejlesztések, vagyonok vannak, nagyon gazdag emberek, nagyon nagy vállalatok, és ahogy haladunk lefelé, egyre nagyobb a szakadék a fönt és a lent között. Tehát az amerikaiaknak 10 milliói élnek olyan szinten, amiről az ember föl se tételezni. Tehát rettenetesen nagy a szakadék, ezt tudta az amerikai kapitalizmus kitermelni.
Igen, hát a 70-es években nagyon elszakadt a gazdasági hatékonyság és az életszínvonal emelkedés Amerikában. Tehát a gazdaság hatékonysága, a munka hatékonysága exponenciálisan nő, de az alsó alkalmazotti rétegeknek az életszínvonala az alig-alig. Tehát a szakadék óriási lett, és persze igaz, hogy a 70-es évekhez képest jobb autóik vannak, jobb televíziójuk van, szebb házuk van, de az a klasszikus amerikai álom, hogy mindenkinek lehessen családi háza, hogy mindenkinek a gyereke járhasson egyetemre, hogy mindenkinek a gyerekének jobb legyen, mint a szülőknek volt, na az már nem létezik. Nagyon megugrottak az egészségügyi költségek, nagyon nehéz olyan állást találni, ami valóban egzisztenciális biztonságot jelent, és az ember feje fölött nem lóg állandóan Damoklész kardjaként a leépítés.
És talán még szeret is csinálni.
Hát, és még, igen, és még szeret is csinálni. Úgyhogy az alsó, és ugye részben ezzel magyarázható Trumpnak a sikere, hogy ezek a néprétegek, vagy ezeknek a rétegeknek egy széles rétege annyira ideges volt, és annyira felhergelte már magát az elit szemérmetlen gazdagodásán, ugye hát, hogyha mi Magyarországon ezt zokon vettük a mi elitünktől, akkor képzeljük el ezt Amerikában százszoros mértékben. Úgyhogy óriási elindeles szavazás volt 2016-ban is, és 2024-ben is Amerikában. De az előbb, amikor a demokrata párti szociálpolitikai javaslatokról beszéltem, akkor utaltam rá, hogy amúgy az amerikai gazdaság, mint olyan, valóban remekül működik, nagyon hatékony, óriási hasznokat hajt a tulajdonosoknak, a részvényeseknek, a tőzsde szágút. Na de hát van egy olyan 39 ezer milliárd dolláros államadósság. Tehát, és hogyha valaki rámegy, erre van egy óra, amelyik folyamatosan mutatja, hogy hogyan változik pillanatról pillanatra, ijesztő gyorsasággal változik. Amikor utoljára erről beszéltem, akkor még csak 38 ezer milliárd volt, most már 39 ezer milliárd. Tehát óriási sebességgel nő. Az adósságszolgálat az olyan 610 milliárd dollár fölött van már évente. Ez a költségvetés kiadási oldalának a 17%-a.
Az szép.
Az amerikai GDP...
Mondja egy magyar, aki egyébként épp ugye van adósodva 70 ezer milliárd forinttal.
Nem éppen úgy. Az amerikaiak jobban el vannak adósodva. Ugye az amerikai GDP-hez képest 120-130% az adósság. És azt mindenki tudja, hogy ezt nem lehet a végtelenség így folytatni. Na de hát ezt nem mostantól tudják, hanem ezt már tudták ezelőtt 20 évvel is, vagy 30-szal. És mégis ez folytatódik, mert a politikai ciklusok azok rövidek, és nagyon könnyű, legalábbis egyszerűbb arrébrúgni a konzervdobozt, ahogy az amerikaiak mondják, és nem foglalkozni vele, majd egy következő kongresszus, majd a következő elnök, majd a következő, és előbb-utóbb a fejükre fog omlani.
És hát közben a kínaiak szépen vásárolják fel az amerikai adósságot, ugye?
Hát ez is van. Ez egyébként szerencse abból a szempontból, hogy nem veszély, hanem szerencse, mert a kínaiak emiatt aztán az amerikai gazdaság stabilitásában érdekeltek. Aha. Tehát nem érdekeltek abban, hogy bedőljön. Egyébként senki sem érdekelt benne. Tehát a világgazdaságra egészen elképesztő borzasztó hatással lenne az amerikai gazdaság bedőlése. Ez nem fenyeget jövő héten, lehet, hogy még 3 évig, lehet, hogy még 5 évig. Na de hát egyszer el kell kezdeni azt a folyamatot, hogy emeljük az adókat, és csökkentjük mondjuk a katonai kiadásokat. Tavaly a katonai kiadások 980 milliárd dollár körül voltak, majdnem 1000 milliárd dollár. Idén meghaladja az 1000 milliárd dollárt, jövőre 1500 milliárdot kért Trump. Elképesztő. Elképesztő, és ráadásul ostoba, hát én nem értek hozzá, de mondjuk sokan azt mondják, hogy ostoba dolgokra akarja költeni, például az aranyflottára, az aranykupolára, ami egy technikailag nagyon nehezen elképzelhető, megvalósítható légvédelmi rendszer egész Amerika fölött legyen, és soha többé senki ne jelentse semmilyen veszélyt Észak-Amerikára. Esélytelen akkor a területet úgy lefedni, ahogy mondjuk Izraelben a vaskupola, de hát az izraeli vaskupola sem 100%-os. Tehát az egész aki ezt megeteti Trumppal, azért kell mindent aranynak elnevezni, hogy ez Trumpnak tessen esztétikailag. De valójában ezeknek az anyagi konzekvenciái, vagy a katonai biztonsági megvalósíthatósága, ez teljesen másodlagos az ő számában, ha egyáltalán elgondolkodik rajta, mert ő beéri a látvánnyal.
Igazából, amikor azt mondtad, hogy a gazdasági teljesítmény Amerikának rosszabb, mint a Biden korszakban, amiért Bident egyébként megbüntették, és hát valószínűleg a Trump megbüntetésére is készülnének, ha most lenne elnök választás.
Igen.
Akkor mire gondoltál? Tehát tulajdonképpen mi ártott meg ennek a gazdaságnak?
Hát ugye elsősorban megártott neki a COVID. A COVID alatt ugye leállt egy csomó minden, hát az egész gazdaság gyakorlatilag leállt, és hogy az emberek ne halljanak éhen, meg ki tudják fizetni a jelzálók hitelüket, és a bankrendszer ne omoljon a termelőipar után össze. Ezért a Biden, már a Trump egyébként, az első Trump kormányzat, de aztán a Biden kormányzat is óriási ingyenpénzt zúdított a gazdaságra. És akkor megmondták a közgazdászok, hogy ebből óriási infláció lesz, na de hát nem volt mit tenni. Tehát a másik lehetőség még rosszabb. Meg különben is, az előbb is mondtam, az, hogy majd mi lesz, az mindig kevésbé érdekli a politikusokat, mint hogy éppen most mit lehet, milyen népszerűséget lehet elérni. Na úgyhogy óriási infláció lett a Biden alatt. És erre ugye jött a Trump, aki azt mondta, hogy ő majd leviszi az árakat, és olcsóbb lesz a tojás, meg ugye ez az ilyen nagyon látványosan megdrágult a tojás, mert nem elég, hogy infláció volt, de ráadásul madárinfluenza is volt, meg nemzetközi tojásválság is volt. Na úgyhogy egy csomó ilyen jelképes dolog miatt az Amerikában egy ilyen pánik alakult ki, és hát valóban nehezebb kijönni a hónap végéig. Ahogy te is mondtad, azért nem mindenkinek van a bankszámláján 7 számjegyű összeg Amerikában, sőt. Meg hát ráadásul most már a 7 számjegy se olyan sok, mint ezelőtt 20 évvel lett volna. Mondjuk egy milliós megtakarítás másképp hangzott ezelőtt 20 évvel, mint most. És a szolgáltatásoknak a fölfutása az azt is jelenti, ugye, hogy amerikai szolgáltatóipar parádésan teljesít. A termelőipart azt meg kihelyezték különböző más országokba. Trump azt ígérte, hogy majd visszahozza őket, hát az azért lehet látni, hogy amit akkor is lehetett előre tudni, hogy nem lehet őket visszahozni. Egyrészt azokra az iparágakra nem úgy van szükség, mint ezelőtt 20 vagy 30 vagy 40 évvel, ami a régi szép időkre utalt volna. Másrészt a cégek akkor jönnek vissza, hogyha ezeknek megéri visszajönni. Na de miért érné meg egy magasabb fizetési színvonalon termelni olcsó dolgokat? Hát azt Ázsiában sokkal egyszerűbb. Úgyhogy hát Trump ebben a dologban látványosan kudarcot vall, de próbálja eltakarni. Például a borra való adómentességével. Lám milyen klassz, mert a borra való az adómentes, és elment Las Vegasba, ahol ugye hát az egész város a borra valóból él gyakorlatilag, hogy ezt meglobogtassa ezt az eredményt. Na de hát a borra valóból néhány millióan élnek Amerikában. Tehát ez nem... Azoknak természetesen ez nagyon fontos, de az egész gazdaságra nincs olyan kihatással, mint hogyha valóban ipari termelőkapacitások jöttek volna vissza. Ráadásul nagyon nehéz úgy termelőkapacitásokat tervezni, azokat mozgatni, hogy nem tudjuk, hogy az elnök a jövő héten, mit jövő héten, 10 perc múlva, milyen ötlettel áll elő, és vezet be vámtarifát, vagy leviszi a vámtarifát, vagy fölemeli az adót, vagy leviszi az adót. Ezeket mind nem lehet nála kiszámítani. És miután a képviselőház ezekben nem tud beleszólni, mert elméletileg kéne neki a költségvetési szavazás útján, meg hát általában a pénzügyi dolgokba bele kéne szólni, de nem tud beleszólni, mert Trump úgy gyűrte maga a republikánus pártot, hogy senki meg sem mert nyikkanni ezekben a kérdésekben. Így aztán nagyon kockázatos a fejlesztésekkel foglalkozni, fejlesztésekről gondolkodni. Ugye volt róla szó, hogy a chip gyártást, a mikrochip gyártást azt Amerikában föl kéne gyorsan futtatni, és már Biden is tett ilyen lépéseket. A tajvaniak vállalták, hogy nem is tudom, hogy milyen sok, de rengeteg milliárd dolláros beruházással majd ők fölfutatják a legfejlettebb csipeket, majd Donald Trump odaadja Katarnak, ha jól emlékszem, a legfejlettebb csipeket, amiket az amerikaiak dugdosnak a kínaiak elől, odaadja Katarnak, amelyik bármikor átjátszhatja jó pénzért, vagy kevésbé jó pénzért a kínaiaknak. Tehát olyan, és Tajvannak ez több, mint gazdasági tényező. Tajvannak ez az életet jelenti, hogy a világ nincs meg az ő csipjeik nélkül. Kína már csak ezért sem rohanhatja le Tajvant, mert hogyha megtenné és összedőlne a chip gyártás, akkor az egész világ leállna. A kínai autók is egyébként többek közt, az elektromos autók, meg mindenki más. Na mindegy. Szóval a Trump kiszámíthatatlanság, ez a kaotikus politizálása, ez nagyon-nagyon rosszul hat a gazdaságra. És van még valami az amerikai kötvénypiac. Ugye az híresen, tehát az amerikai elnöknél nagyobb befolyása az amerikai életére csak a kötvénypiacnak van. Ugye az, hogy milyen kamattal tudja eladni, milyen drágán tudja eladni, vagy milyen olcsón tudja eladni Amerika a tartozását, tud hitelt fölvenni, na, ezt akartam mondani. Úgyhogy ez Trumpot is maga alá gyűri. Érdekes, hogy a világ leghatalmasabb ember, aki semmilyen gátat nem ismer el maga fölött, azért tisztában van, hogyha a kötvénypiac ellene fordul, akkor neki vége. De nem csak neki van vége, hanem az egész amerikai gazdaságnak van vége, és ugye az előbb próbáltam mondani, hogy az egész világ ezt hogy megszenvedné, hogyha a dollár összezuhanna, és most is elég alacsony az árfolyama, az egész világon megváltoztatna, és nagyon sok mindent.
Végül még pár percünk van, 2-3 percünk. Mit gondolsz arról, hogy Trump, aki egy pillanat alatt ejtette Orbán Viktort, és ugye volt barátjának nevezte, mint egy halottról beszélne, azt mondta, hogy remek fickó ez a Magyar Péter, jó ember, és hát együtt fog működni vele. Mit várnak a magyarok az új kormánytól?
Bocsánat. Az amerikaiak.
Mit várnak az amerikaiak az új magyar kormánytól?
Hát elsősorban azt, hogy folytatják az Egyesült Államok számára kedvező külpolitikát, tehát például jó kapcsolatokat ápolnak továbbra is Izraellel. Az Egyesült Államok politikájához fölzárkóznak Oroszországot és Kínát illetően. Ez ugye az Orbán nem tette meg, emiatt, amennyire lehet tudni ezeket a bizalmas dolgokat, azért az amerikaiak szóltak már az Orbán kormánynak, hogy ez így nagyon nem lesz jó, hogy Oroszországgal ennyire közeli a kapcsolat. Talán nem véletlen, hogy a Washington Post szivárogtatott ki bizonyos telefonbeszélgetéseket, illetve a Washington Postnál szivárogtatták ki, és akkor az ember elcsodálkozik, hogy vajon melyik ország titkosszolgálata szivárogtatta ezt ki. Nem biztos, hogy az amerikai, de minden esetre Amerikában egy olyan sajtóorgánumban jöttek elő ezek a dolgok, hogy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov miről beszélgetnek, ami esetleg horribilig túl, akár még az amerikai külpolitikai establishment kezébe is kerülhet. És akkor Trumpról nem beszélek, mert ő nyilván nem olvas újságot, de azért valaki szólt ott neki. Úgyhogy talán ez a legfontosabb, és sokan mondják, hogy az amerikaiak is használták, vagy használják az Orbán kormányzatot az Európai Unió gyengítésére, vagy föltartóztatására, lelassítására. Ez lehet, hogy így van, illetve hát nyilván, hogy így volt ez is, de talán a Trumpéknak fontosabb jelen pillanatban a kínaiakkal kapcsolatos magyar politika, hogy a kínaiak Magyarországon keresztül áramlanak be, vagy gyakorolnak befolyást az Európai Unióra, hogy az oroszok, akiket az amerikák azért mégiscsak egy stratégiai ellenfélnek tartanak, akármennyire is puha vele a Putyinnal kapcsolatban a trumpi politika. Tehát az oroszokkal kapcsolatban a magyar álláspont nem elégítette ki eddig az amerikaiakat. Hogy aztán mi még az amerikaiak általában a stabilitásban érdekeltek. Tehát, hogy a szomszédainkkal ne legyenek nagyobb viták, a Balkánon próbáljuk meg az amerikai politikát segíteni, mondjuk a boszniai szerbek vezetője, a Dodik támogatása, az nagyon-nagyon pont ellenkező volt az amerikai politikával. Tehát az Orbánnak az sok volt a rovásán az amerikaiak szemében is, de a Trumphoz való személyes viszonya az fontosabb volt bizonyos pillanatokban. Az amerikaiak nyilván ki fogják próbálni, hogy Magyar Péterrel hogyan tudnak boldogulni, és hát azért van egy-két ember, akit ismernek ebből a kormányból, tehát Kapitány Istvánt vagy Orbán Anitát nagyon jól ismerik, és hát szerintem ez bizalmat ébrez bennük.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Horváth Gábor, a Népszava fő szerkesztőhelyettese volt a múlt 50 percben a vendégünk. A műsor Csermeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.